Először arról hallhatnak, hogy Jókai Mór szenvedélyes kártyás volt. Arany János zenét szerzett, Kossuth Lajos és Görgei Artúr pedig szívesen kertészkedett. Egyebek mellett ez is kiderül Csifári Gabriella a Tábornok kertje című kötetéből, amely 69 híres magyar művész, tudós, történelmi személyiség alig ismert oldalát mutatja be. A Korvina kiadó gondozásában megjelent könyvet életrajzi jegyzetek, idézetek, levéltári dokumentumok színesítik, és eddig jó részt ismeretlen képek illusztrálják. A kötetről Rozgonyi Ádám kérdezte a szerzőt.
Én több mint 30 éve foglalkozom kutatásokkal, és híres magyar alkotóknak az életrajzait pontosítom, illetve állítom össze, és észrevettem, hogy tulajdonképpen ezeknek az embereknek hát nem csak egy fő tehetségük van, nem csak zsenialitásuk, egyfajta zsenialitásuk van, amit miről mi megismertük őket, hanem annyi tehetség lakozik bennük, mint a több bágósíp. És megpróbáltam az ő rejtett arcukat, ott a függöny mögötti arcukat kikutatni, kitudakolni, és be kell vallanom, hogy ennek a kötetnek volt egy előzménye, Rejtett arcok, híres magyarok más oldalról című kötet, ami több évvel ezelőtt jelent meg, és úgy arra gondoltam ezt az egész témát, és arra gondoltam, hogy mi lenne, hogy kicsit játékosabb formában adnám át ezt az olvasóknak, és akkor elkezdtek nekem mesélni. Magyar írók, költők, színészek, tudósok, politikusok, naplókba, levelekben, szenvedélyeikről, hobbiaikról, kedvenc időtöltésükről, és nagyon érdekes volt, hogy ezekben a hobbikban, ezekben a kedvenc időtöltésekben, szenvedélyekben valóban egy olyan tehetségük tárult fel, amelyet úgy kevésbé ismertünk. Vannak a kötetben olyan, tényleg azt lehet mondani, fejlett vizualitásra rendelkező írók, költők, színészek, tudósok, politikusok, akik nem csak az ecsetet forgatták jól, hanem azt a faragókést, azt a tollat. És itt kire gondolok? Jókai Mór, Jászai Mari, vagy Madách Imre, de nagyon kevesen tudják például, hogy Deák Ferenc ilyen kis farigcsálásokkal múlatta az időt, és sokszor az országgyűlés alatt is farigcsált magának, mert talán jobban érdekelte sokszor, mint az ott zajló politika. És második Rákóczi Ferenc, hát tudjuk, hogy ő is Mikes Kelemen leveleiből is ezzel múlatta az időt. Aztán vannak olyanok a kötetben, akik fejlett muzikalitással rendelkeztek, szintén írók, költők, tudósok, és nem csak a zenét szerették, hanem valahol mivelték is. Sokszor maga faragta hangszerekkel, például Kondor Bélára gondolok, aki tök dudát gyártott, és improvizált versekre. De hát gondolok itt Gárdonyi Gézára, Arany Jánosra, vagy Csád Géza, és egy nagyon érdekes dolog van még a kötetben, hogy például Bolyai János, vagy ifjú Bókai János orvosként és matematikusként hogy múlatta az időt, igazi lebegést adott, igazi, hogy is mondjam, egy ilyen felrepülést az égbe adott nekik. Gárdonyi Géza tudjuk-e például, hogy több hangszeren játszott? Tehát, hogyha az Egri Gárdonyi Múzeumban megyünk, akkor ott van a cimbalom, a zongora, a hegedű. Vagy Arany János, aki tudott zongorázni, tamburinon játszani, ugye, a tamburás öreg úr. És hát ott volt a gitárja is. Sok visszaemlékezésben is ezt úgy megemlítik. Vagy Csád Géza, aki tudott zongorázni, hegedülni, és meg hosszasan lehetne sorolni, de vannak olyanok a kötetben, akik nagyon fejlett, kombinatorikus képességekkel rendelkeztek. Például Elker Ferenc, ugye, zeneszerzőként ismerjük őt, de hát tudjuk-e, és egy kis aktualitás becsempészek, hogy pont 160 éve a Farsang idején mutatták be a Nemzeti Színházban, februárban a Sakkjáték című darabját, ő kitűnő sakkozó volt, fantasztikus aggyal megáldott zeneszerző volt, és a 64 bűvös négyzeten 40 játékos játszott el egy-egy játszmát. Ugyanígy említettném Blátyótó Titus, de kevesen tudják például, hogy az egyik legjobb sakkozó írónk az Karinthy Frigyes volt.
Mások pedig kertet műveltek szabadidejükben, ugye lehet tudni Kossuth Lajosról, mondjuk sokan lehet, hogy nem tudják, hogy ő is szívesen kertészkedett, vagy éppen Görgei Artúr.
És nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a témát érintette. Tudnélik, nekik menedéket jelentett a kert, és sokszor akik a természetbe kikényszerettek, akár Petőfire, vagy Csokonaira gondolok, vagy Táncsics Mihályra, menetkülést, menedéket jelentettek valami elől. Hát Kossuth Lajos például, amikor már nem tudott aktívan részt venni a politikában, 67 után különösen, hogy ő írja, kiszorultam a politikából, és már csak egy jelentett számomra éltető erőt, a természet, a környezet. És nagy rácsodálkozásomra a Természettudomány Múzeumban több mint 6000 préselt növény találtam, ami a nevéhez fűződik, és az egyik levelében említi, nagyon érdekes, hogy 70 éves lábam olyan magas hegyekre vitt fel egy-egy ritka növény után, hogy már ő csodálkozott a legjobb. Jobban. Görgei Artúr szintén valahol az öccse kertjébe menekült, Szentgyörgypusztára. Tehát Görgei István közjegyző, tudjuk, hogy Visegrádon volt a háza, ott mívelte a kertjét Görgei Artúr, és még valakit hadd említsek meg, aki szintén, hát hogy is mondjam, nagyon furcsa, ambivalens kapcsolata volt a természettel, és mégis oda menekült, Hambas Béla. Ugye 48-ban lehetetlenítették az ő életét, működését, első osztályú könyvtártiszt volt, és neki munkát kellett vállalni. És egy kicsit most hadd beszéljek haza Szentendrei lévén. A mellettem lévő Bubánban volt sógora háza, és a körüli kertet mivelt ő csak úgy, mint Szóbel kertjét több mint 2 évig. És hát tudjuk, hogy később is raktárosként is, segédraktárosként is milyen volt a kapcsolata a természettel. Tehát Dohnányi Ernőt lehetne még itt megemlíteni, a Széherúti kertjét, vagy Babics Mihály esztergomi előhegyi kertjét, vagy Móri Zsigmondnak a leányfalui kertjét, ezek mind-mind olyan enyhülést adtak, Jókai Mors Vábhegyi kertje, Balatonfüredi kertje. Jókainak van egy gyönyörű írása, a Solideo, amiben azt mondja, hogy én a nagy semmiből teremtettem ezt a svábhegyi kertet, és itt el tudok vonulni a világtól. Én látom a világot, de senki nem lát engem. És a rozsányra rácsodálkozom, hallgatom a madárhangot, jó ez nekünk.
Mennyire voltak titkosak, vagy nem köztudottak ezek a hobbik, szabadidős tevékenységek? Tehát honnan lehetett akkoriban erről egyáltalán tudni, és most hogy lehet ezekről tudni? Tehát nyilvánvaló bizonyos források kellenek ehhez, hogy a híres emberek, írók, tudósok életét ilyen mélységben megismerhessük.
Beszélgetésünk elején említettem, hogy naplókban, levelekben, visszaemlékezésekben, és nagyon gyakran kortársak visszaemlékezéséből tudtam meg, de most találkozni fog, sokszor emlékbeszédekből és gyászbeszédekből mazsoláztam, kiszemelgettem ki ezeket a nagyon furcsa információkat, tehát elszólták magukat, hiszen nap mint nap, hétről hétre, évről évre éltek ezekben a szenvedélyekben, hát gondoljunk csak bele, hogy gyakran olyan állandó életmódot biztosított számukra, például a nagykártyásokra gondolok, Rejtő Jenőre, aki egész napját a kávéházakba töltötte, és ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen ez a könyv, ennek a könyvbe szereplő nagy része Budapestnek abban a múltjában, abban a közegében élt, amikor még a kávéházak virágoztak. És ez egy külön életmódot adott nekik. Reggeltől estig verték ablattot, vagy egyszerűen Szántó Judit a naplójában említi, hogy József Attila például sokszor egy heti lakbérét elsakkozta, elkártyázta Nagy Lajossal a Japánba, vagy a Bucsinszkibe. Tehát korabeli kortársak és az ő vallomásaikból szemelgettem ki ezeket az információkat.
A kötetben életrajzi adalékok is olvashatók, a különböző fejezések, visszatekintések, visszaemlékezések mellett, illetve milyen illusztráció, vizuális anyag társul mindehez?
Történész levéltáros lévén. Én tulajdonképpen a fél életemet a levéltárba töltöm, és levéltári dokumentumokkal próbáltam, vagy családi hagyatékokba, kézirat tárakba, leveles tárakból előszedni, kikutatni ezeket az információkat és korabeli dokumentumokat. Nehéz dolgom volt. Tudnék, egy olyan műfajjal van dolgunk, legendák sokszor. Azt mondta valaki valakinek. És ezt nekem valahol, most csúnyán fejezem ki magam, földre kellett rántani, valóságossá kellett tenni, és ezért kellett nekem levéltári forrásokhoz nyúlni, és hát kicsit úgy hazabeszélek, tehát én Budapest főváros levéltárában dolgozom, bementem a raktárba, és én ott kikutattam. Tehát így vált a legenda valahol ebben a kötetben valósággá.
Mondhatjuk azt, hogy bizonyos értelemben mások szenvedélye a szenvedélyévé vált.
Így van. Ez a szenvedélyt sokszor azt tapasztaltam a visszaemlékezésekben, levelekben, hogy felváltott az igazi életüket. Amikor már átlép egy határt, úgy, hogy mondja Bél Mátyás, hogy valahol mindenki előbb-utóbb a szenvedélyének rabja lesz. Na most Rejtő Jenő, Molnár Ferenc, vagy Krúdi Gyula, hiszen a Hunyadi Sándor önéletrajzából is megtudhatjuk, egész napjukat a kávéházban töltötték. Ott írtak, ott éltek, sokszor ott aludtak, és tulajdonképpen ez volt az életük. Tehát így vált a szenvedélyük életükké.
Így módon másik arcokat is megismerheti az olvasó, hogy milyen emberek is voltak valójában?
Így van, az esendőbb arcukat. Tudnék, a tankönyvekben, tanulmánykötetekben, cikkekben nagyon megmerevettek az arcuk. Illetve sokszor olyan arcukat ismerjük, amiket nekünk úgy felvázoltak. És itt ők olyan szerethetők. Tehát, ha kimennek a kertbe, kapirgálnak, hát ott van egy Görgei Artúr levél, amit egy hölgynek írt, hogy ugyan már szánja meg vendégült, és adjon már neki abból a sárga babból, mert ő akkor olyan boldog lesz. Tehát akkor, amikor az egy 80 éves Görgei ezt írja egy asszonynak, és nagyon fontosnak tartja, az egykori tábornok fontosnak tartja, hogy kicsit szépítse a kertjét, hogy egy kicsit otthon érezze ott magát, hogy ami örömöt, boldogságot ad, és ezáltal értékessé teszi az életét. Tehát ez valóban húsvéremberekké válnak, valóban szerethető, vagy éppen gyűlölhető emberekké válnak, de érzelmeket váltanak ki az olvasóból, és én ezzel a kötettel azt szerettem volna, hogyha egy kicsit kézen fogom az olvasót, és elviszem mondjuk egy kiváló sakkozóhoz, elviszem egy kertbe, elviszem a legmagasabb csúcsra Európában, vagy elviszem egy sportpályára. És akkor nézzük meg, hogy milyen sportoló volt Radnóti, Ottlik Géza, vagy Hajnóci Péter. Hozzá kell tennem, hogy ez a könyv azért nagyon sok nóbumot tartalmaz. Tehát nem tudom, hogy tudják-e az olvasók, hogy Hajnóci Péter versenyszerűen úszott. És valahol az 56-os események akadályozták meg abban, hogy ezt a pályát folytassa. Radnóti Miklós szintén nem csak középiskolásként, később is aktívan sportolt. Tehát nagyon-nagyon-nagyon más arcokat ismerjük meg.
Mint ahogy jól tudom, Rejtő Jenő is boxolt.
Boxolt, igen, és ő is benne van a kötetben. Sajnos igazán nem találtam egyértelmű dokumentumot arra vonatkozóan, hogy ő, vigyázz, nem boxolt, ökölvívó.
Ökölvívó, bocsánat, korabeli kifejezést kell használni.
Ökölvívó volt, vannak utalások rá, találtunk is egy levelet a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ahol a nagy boxolónak címezték, de a testalkata, a habitusa, mindaz, ami belőle sugárzik, az bátorított fel arra, hogy én őt így ökölvívóként is becsempészem a kötetbe.
Csifári Gabriela történész levéltárost hallották a Tábornok kertje híres magyarok szenvedélyei című kötetéről.